Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a délelőtti alkalmon. Bírák könyvéből fogok igét olvasni, Gedeon történetét szeretném folytatni. A Bírák könyvének 7. fejezetéből fogok egy szakaszt olvasni, a 15. verstől a 25. vers már első részéig bezárulnak. Tehát Bírák könyv 7. fejezet 15. versétől fogom Isten igényét olvasni. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izrael táborába, és azt mondta, keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midian táborát. A 300 ember 3 csapatra osztotta, kinek-kinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazekat, és egy fáklyát a fazékban. Majd azt mondta nekik, figyeljetek engem, és ugyanazt tegyétek, amikor elérem a tábor szélét. Ugyanazt tegyétek, amit majd én teszek. Ha megfújom a kürtöt én, meg mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt a tábor körül mindenütt, és kiáltsatok az Úrért és Gedeonért. Amikor Gedeon és 100 embere a tábor széléhez érkezett, a középső őrségváltás idején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben lévő cserépfazekakat. Ekkor mind a 3 csapat megfújta a kürtöket, és összetörték a cserépfazekakat. Bal kezükben fogták a fáklyát, jobb kezükben pedig a kürtöket, amelyekkel kürtöltek, és így kiáltoztak. Fegyverbe az Úrért és Gedeonért. Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, és ordítozva menekült. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor egész Bécsitáig, Cerádá felé, az Ábel Mehói partig, Tabbát fölött. Ekkor fegyverbe szólította az izraelieket Naftaliból, Áserből és egész Manasséból, és üldözőbe vették a Midiánt. Gedeon követeket küldött Efraim egész hegyvidékére ezzel az üzenettel. Kerüljetek Midian elé, és foglaljátok el előlük a vízhez, a Jordánhoz vezető utat, Bét-Baálig. Fegyverbe szólítottak erre Efraimból mindenkit. És ők elfoglalták a vízhez, a Jordánhoz vezető utat, Bét-Baálig. Elfogták Midian 2 vezérét, Órébet és Zeébet. És megölték Órébet Óréb sziklájánál, Zeébet pedig Zeéb présháznál ölték meg. Majd tovább üldözték Midiánt. Eddig az igen imádkozzunk. Istenem, te előtted vagyunk, és tudjuk azt, hogy te hallasz bennünket. Te közöttünk vagy. És azt is tudhatjuk, hogy mind akik itt vagyunk, sőt minden ember lelke te előtted nagyon értékes. Segíts, Uram, és adj olyan szavakat, amivel most épülni tudunk. A mi lelkünk megmenekül a bajtól, a mi lelkünk meg tud állni a harcban is, és felkészül arra, hogy veled majd találkozunk. Kérlek, szólj, küld a te lelkedet, kegyelmedből, a te dicsőségedre, Uram. Amen. Az ima urán ugye arról volt szó, hogy meg kell békülni, hogyha valakinek panasza van ellenünk, hogyha valakivel konfliktusba kerülünk. Hát ez a rész, pont ez a szakasz, ez nem békéről szól. Ez nem egy olyan szakasz, amikor azt olvashatjuk el, hogyan kötött Gedeon békét a Midian népével, mert Midian jött pusztítani, jött rombolni, jött leuralni, kirabolni Izraelnek a népét. Nem lehetett vele békességet kötni. És ugyanígy van a mi életünkben is, vannak olyan emberek, sőt, inkább úgy mondom, mögöttük álló szellemi hatalmak, amivel nekünk békét kötni nem lehet. Ellenségeink. Meg se próbálkozzunk, hogy békét kössünk a sátánnal. meg se próbáljuk, hogy békét kössünk az ő szolgáival, a démonokkal és mindenfajta fejedelemségekkel. Ők mindig is az ellenségeink lesznek. És tudni kell, hogy a világ fejedelme az a sátán. És át meg át járja az ő szolgáival ezt a világot, és nagyon sokan hallgatnak rá, engednek neki. És velük úgymond semmifajta barátságot, szövetséget nem köthetünk. Ez a rész, amit felolvastam, ez egy csatát ír le. Egy harcot vív le, egy győztes csatát. Amikor Izrael népe győzelmet arat az ő ellensége fölött. És érdekes megnézni, hogy ennek a győzelemnek, ennek a csatának több része is van, több szinten zajlik ez a csata. Nem csak úgymond egy fizikai szinten, amit látható volt. Látható volt ugye két sereg, egymással szemben volt egy 300 fős sereg, meg volt egy több 10 000 fős, vagy akár 100 000 fős sereg egymással szemben. Nem csak testi szinten zajlott, hanem volt egy háttere is ennek, egy szellemi oldalon is zajlott egy csata. Egy szellemi oldalon is történtek dolgok. Például itt, amit egyből az elején olvastunk, és ami minden csatának jellemzője kell, hogy legyen, hogy mit is tett Gedeon? Azt mondja, amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot, ugye, amit korábban kihallgatta, hogy az ellenség milyen álmot látott, és mit beszéltek egymással, és annak a megfejtését, azt írja az iga, hogy leborult imádkozni. Leborult imádkozni Gedeon. Más fordítás szerint meghajtotta magát Isten előtt. De tudjuk azt a korábbi történetből, a korábbi leírta előzményekből, hogy Gedeon sokat beszélt Istennel. És itt is azt olvasom, hogy imádkozott Istenhez. És a szellemi csatáinknak egyik alapja az, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk. Nem számíthatunk győzelemre, nem indulhatunk úgy harcba, ha nincsen ima életünk. Ha nem imádkozunk, ha nem beszélgetünk Istennel, anélkül nem fogunk tudni győztes csatákat nyerni. És ugye itt ez a csata, amit mondtam, testben zajlott, de nagyon sok csata van, amit szellemiekben kell megvívni, most a mai világban nekünk is. Nagyon sok csata zajlik körülöttünk, és nem lehet kényelmesen hátradőlni, hogy én hátradőlök, és én rendben vagyok, én már a mennyországba jutok, és nekem csatákat nem kell vívnom, hanem rendszeresen csatákba veszünk részt. Nap mint nap meg kell vívni a saját csatáinkat. És ennek is nem csak egy látható oldala van, hanem egy szellemi oldala is van. És ahhoz, hogy ezekben a csatákban győztesek tudnunk lenni, ehhez kell egy ima élet. Kell beszélgetni Istennel. Kell, hogy átvegyük a parancsait. Kell, hogy tájékozódjunk. Kell, hogy lássuk, hogy hogyan kell a harcainkban forgolódnunk. Nagyon sok csatáról lehetne beszélni. Akár hogy imaharcokról, ahogy harcolunk a gyerekeinkért. Lehet a munkahelyen a küzdelmeinkről beszélni, és nagyon sok területe van az életnek, ahol lehet jellemezni, és lehet úgy mondani, hogy ez valóban egy harc, amikor saját magammal harcolok, amikor saját kívánságaimmal harcolok, és nagyon sok területe van, ahol beszélhetnénk csatákról. A férfiakat jobban lelkesíti azt, hogy csatázik, meg menni kell, de ezt a nők sem mondhatják azt, hogy nekik nem kell még részt venni csatákban. Ugyanúgy meg kell harcolnia, mint férfinak, mint asszonynak a saját harcait. És ugyanúgy segít Isten ezekben a harcokban, és nem is lehet nélküle győzni az ellenséggel szemben. Mert az ellenség az folyamatosan jelen van. Folyamatosan kíséri a mi életünket, nem csak Isten kíséri a mi életünket, hanem az ellenség is kíséri az életünket. Nem csak Isten azt szeretné a mi gyermekeinket, a mi életünket meggazdagítani és a mennyországba bevinni, hanem van egy ördög, egy pusztító, aki rombolni akarja a mi életünket, rombolni szeretné a mi gyerekeink életét, a testvéreink életét, a barátaink életét, és harcolni kell, meg kell vinni ezeket a harcokat is, és tudni kell, hogy van egy ilyen gonosz, aki teszi ezt. És pont azért nem élhetünk önző módon, csak magunkkal foglalkozva, hanem fel kell vállalni a csodákat, amit testvéreinkért, barátainkért, kire mi van bízva, azokért az emberekért. Egyik ilyen érdekes csatatér akár a gyülekezet. A gyülekezet és az a hely, ahol Isten igéje hirdetve van. Mert a sátán ingerül. ha az igazság ki van mondva, a sátánt zavarja, amikor a világosság szól, amikor Isten szava szól, és világosság támadhat az embereknek a szívébe. Amikor az igazság hangozhat Isten igéje által. Szoktunk arról beszélgetni, hogy mi lesz a végidőkben, és ez sokszor ugye előkerül házi alkalmon is, és különböző beszélgetésekben is, hogy mennyire a végidők felé járunk. És ugye az egyik ilyen, van, ahol vitatkoznak róla, van, ahol így tartják, hogy a gyülekezet, mivel Isten igéjét képviseli, és jelen van benne az Úr, az igazság, épp ezért visszatartja addig az Antikrisztus eljövetelét, amíg a gyülekezet itt van. És ez az egyik nézet, hogy amíg a gyülekezet itt van, addig nem tud emiatt eljönni az Antikrisztus, aki hamisságot képvisel, és a sátán minden erejével és hamisságával fog megjelenni. De mivel itt van a gyülekezet, ezért ez nem tud megtenni. Nem tud megtörténni. És én ez a gondolat mellett vagyok, ez a nézet mellett vagyok, hogy valóban ez így van. De amit akarok ebből mondani, hogy az egyik csatatér mindentől függetlenül a gyülekezet. Amikor Isten igéje hirdettetik, amikor valaki bizonyságot tesz az Úr lelke által, igével, amikor Istenről beszél. Két felül van ez a csata ilyenkor a gyülekezetben. Kétféle csata megy a háttérben. Egyrészt az ilyen hirdetőben van egy küzdelem. Sőt már, amikor készül fel a igével, vagy akár egy bizonságtétellel, csata dúl az ő lelkében. Azért csatázik, hogy Isten üzenetét tudja átadni. És minél inkább felkészítse az ő szívét arra, hogy akadály nélkül el tudja mondani azt, amit az Úr mond, hogy a Szentlélek eszköze lehessen. Ezért szenvedni kell. Ezért meg kell egy igényt hirdetőnek tagadnia önmagát. Nem állhat ki egy igehirdető könnyelműen Isten nép elé. Nem lehet csak úgy kiállni, hogy elmondok egy pár jó gondolatot, hanem ha azt szeretné, hogy Isten szóljon általa, akkor meg kell tagadnia magát, oda kell rakni magát, és készülni kell, és késznek kell lenni arra, hogy olyan állapotban és úgy kell lennie, hogy Isten használhatja. És olyan érdekes, hogy annak, aki az Úr Jézus tanítványa akar lenni, aki követni akarja az Urat, annak ígérete van rá, hogy használja őt az Úr, és szól ő általa. A Lukács evangéliumában ezt olvashatjuk. Ezt mondja Jézus a tanítványoknak. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Tehát, hogyha valaki odaszánja magát Isten igéjének a hirdetésére, ha oda teszi magát, és Isten előtt őszinte szívvel megalázva magát, tudva, hogy por és hamu, és úgy, hogy kész az Urat követni, akkor adja az Úr neki, hogy szóljon olyan szavakat, amit ő mondana. Amit ha az Úr Jézus itt lenne közöttünk, akkor az Úr mondana neked, bármelyik őtöknek, aki most itt van, az tolmácsolja az igehirdető. Ez egy csodálatos ajándék. Egy csodálatos ígéret, hogy használhat nyomorult, por embereket Isten, hogy azt az üzenetet, amit Jézus mondana személyesen most neked, azt meghalljad, és át tudja adni egy ige hirdetőt. És milyen jó ez, amikor hallgatunk egy ige hirdetést, és rádobban a mi szívünk. Ez nekem szól. Ez most engem épít. Ez most engem felemel. Ez most engem tisztít. Ez most engem tanít. Ez most engem megfed. Milyen jó, amikor eljut a mi szívünkbe ez. De milyen jó az, amikor nem csak eljut a mi értelmünkig, mert sokszor eljut a mi értelmünkig, az érzelmeinket felkavarja, de amikor döntéseket szül bennünk. És erről hallgattam nemrég egy igehirdetést, és olyan jó kiemelte ezt az igehirdető, hogy azt szeretné, hogy az akaratunkig jusson el Istennek az igéje. Mert akkor történik változás, akkor történik valami az ember életében, ami pozitív irányba változtatja meg, Isten felé fordítja az ember szívét. Tehát ez egy rész, az ige hirdető harca. Na most, ugye az ige hallgatónak is bizony harc folyik azért, hogy semmit ne halljon meg, hogyha már itt van. Ha lehet, hogyha eljött, akkor érezze jó magát, az a sátánnak nem probléma, hogyha valaki itt van. Az már sokkal nagyobb gond, ha nyitott szívvel van itt valaki. Ha úgy jött el erre az alkalomra, és ez a, itt mondhatnám így, bocsánat, hogy ideális, hogyha valaki úgy jött el, hogy Uram, nyitott az én szívem, én téged akarlak szolgálni, én veled járok minden nap, jövök, hogy szolgáljak az én testvéreimnek, jövök, hogy örüljek az én testvéreimnek, hogy az igét hallgassak, és te veled legyek. Ez egy ideális állapot. Hát nagyon sokszor nem így jövünk, én sem. Nem így jövünk el. De mégis lehet, hogy akár többen is így vagytok, hogy de jó, hogy itt vagyok, és várom az Úrnak az üzenetét. Hát az ördögnek ez nagyon nem tetszik. És ugye ismerjük a szántóvető példázatát, hogy hogyan munkálkodik az ördög ilyenkor, amikor szól az ige, hogy kiszedje az ember szívéből az ige magvakat, és az, ami a javára lenne, ami az életére lenne, ami segítene rajta, az kikapkodja ezeket az ige magvakat. Nem akarok ezen a példázaton végigmenni, de mégis egy-két állapotot hagyjunk. Tehát ez a jó állapot, amikor valaki nyitott szívvel, kész szívvel áll az Isten előtt. És ilyenkor az ördög nem sok mindent tehet. Nem tudja megzavarni, nem tudja letámadni, mert kész szívvel várja az Úr üzenetét. Aztán van, amikor úgy jön el az ember, hogy nagyon el van fáradva. Nagyon el van telve az ő szíve a sok fáradtsággal, munkával, amit egész héten rakódik rá. Hát szerintem gyakran jövünk így. Nagyon ravasz húzása a sátánnak az, hogy minél több munkát, minél több terhet, minél több mindennel megterheljen minket, hogy amikor eljövünk gyülekezetbe igét hallgatni, az agyunk alig tud leállni, hogy a zakatolásból, a mindenfajta teendőből, hogy végre egy kicsikét lélegzethez jusson, hogy végre a lelki táplálékhoz jusson valami jó, éltető, isteni igéhez, ami megbátorítja, ami erőt ad neki, mert annyi terhet hordoz az ember. És nem biztos, hogy olyan terheket hordozunk sokszor, amit Isten akasztott ránk, hanem a sátán terhel meg bennünket. Mert mi terheljük meg saját magunkat? Van, hogy az ige hallgató így jön a gyülekezetbe. És a vele már az ördögnek könnyebb dolga van. Jobban el tudja vonni a figyelmét, akár a gyerekekkel, akár hangoskodással, akár az ige hirdető személyével, vagy bármilyen más módon már tompítja azt az üzenetet, ami valóban Isten mond, amit akar eljutatni mindenki számára. Aztán van egy még nehezebb állapot, amikor teljesen kemény az embernek a szíve. Mert olyan sokat habzsolt a világból, annyira tele van a világi dolgaival, amik Istentől távol vannak, amik Istennek semmi köze nincs hozzá, olyan dolgokkal van az ember szíve tele, hogy képtelen szinte oda bejutni az Istennek az üzenete. Olyan süket, olyan vak lehet az ige hallgató, hogy szinte semmi nem jut el hozzá az igébe. Lehet így is hallgatni az Istennek az igéjét. Ez akkor fordul főképp elő, hogyha mi rendszeresen élünk a világ által kínált javakkal. Mert tudjátok, a világ nagyon sok mindent kínál a mi számunkra. Nagyon sok mindennel akarja, hogy gondolkozzunk. Nagyon sok mindennel szórakoztatni akar bennünket. Úgy fogalmaztam egyszer meg, hogy édes dallamokat dúdol, hogy elaltassa a hívőket. Édes dallamokkal. Szórakozásokkal. Olyanokkal, amikkel beszennyez bennünket, mert az okkultizmus mindenütt jelen van, és nem veszük észre, hogy mennyire tompa lesz a fülünk Isten szavának a hallására. Na még lehetne mondani többfajta állapotot, ahogy lehetünk így, és ahogy folyhat a harc a lelkünkért, hogy amikor idejövünk, ne halljuk meg Istennek a szavát, de mégis egy csodálatos reménysége van minden ige hallgatónak. És pedig ezt felolvasom, ezt a reménységet. Ami lehet, hogy elsőre úgy tűnik, hogy nem ide szól, de mégis én úgy érzem, nekünk szól ez az ige hallgatóknak, és ez van írva. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Itt erre helyezném a hangsúlyt. Áthatolt az egeken. Tehát egy olyan főpapunk van, olyan Úr Jézus Krisztusunk van, akinek nem voltak az egek akadályai, hogy lejöjjön hozzánk, hogy velünk közösségben legyen. Hát mi kutatjuk űrhajók, meg ki tudja mivel az egeket, meg hogy hol vannak ezek a egek, rejtve van előlük. El van zárva, képtelenség oda eljutni. Mégis Isten ezt az átjuthatatlan akadályokat is képes elhárítani. Az Úr Jézus, hogy a szívünkhöz elérje. Bármilyen állapotban is van valaki, és hallgatja Isten igényét. Jézus képes az ő szikla, vár falát, amivel körbe bástyázta magát, azt a sötétséget, amiben akár belekerül, képes belevilágítani az ő szeretetével. Jézus áthatolt az egeken, hogy hozzánk jöjjön, hogy elérjen bennünket. És ilyen Istennek a szeretete, ami megérint mindegyikünket, amelyik mindegyikünkhöz szól. Senki nem kivétel el ez alól, hogy mennyire szereti Isten az embert, mennyire szeret mindnyájunkat. És ez az a szeretet, ami Jézus Krisztusban nyilvánult meg. És ez a része, és ez már kicsit visszacsatolok Gedeon történetéhez, ez a kulcsa minden győzelemnek a sátán felett, a Jézus Krisztusnak a győzelme. Az a szeretet, az a erő, ami megjelent abban, hogy ő végig hű tudott maradni a kereszten. Hogy ő végig tudott győzelmet tudott aratni egész életében a sátán minden ravassága, minden trükkje, minden ármánykodása, a sátán mellé társult embereket használó sátán felett is győzni tudott. Minden felett győzedelmeskedett, mert szeretett. Szeretett bennünket, és mindenben az Atya akaratát tette. A győzelem alapja ez. És megmutatta Isten a hatalmát és szeretetét itt Gedeon történetén keresztül is. Gedeon engedelmes volt. Engedelmes volt Istennek, nekiindult 300 emberrel, ehhez hit kellett. Hit kellett, hogy elinduljon. Amellett, hogy nagyon sok információt hallott. De mégis azért nekiindulni nem tudom hány tízezer embernek hit kellett hozzá, hogy higgyen Istennek a szavában. És ami rajta állt, az emberi oldalt meg kellett, hogy cselekedje. Tehát nem győzhetett úgy ebben a csatában, nem szabadíthatta fel Izrael népét a ördögi nyomás alól, a Midian több tízezres és serege alól, nem szabadíthatta fel Izrael csak úgy, hogyha valamit tesz, az ő részét meg kellett, hogy tegye. Oda kellett, hogy menjen, le kellett, hogy menjen az ellenséges táborba, körbe kellett, hogy állja, hittel, vállalva azt, hogy nem kardokkal, nem lándzsákkal, nem különféle csoda fegyverekkel fegyverkezik fel, hanem visz egy kürtöt, visz egy korsót, meg egy fátyát, és körbeállják a tábort. Semmi különleges nem volt náluk, fegyver nem volt náluk. Isten így fegyverezte fel őket, így fogok neked győzelmet adni. Ez az emberi rész, amit meg kellett tenni. És ugyanígy nekünk a mi harcainkban vannak olyan rész, amit nekünk kell megtenni. Nekem kell kikapcsolni a számítógépet, nekem kell nem megnézni azt, amit megnéznék, nekem kell lehalkítani a magamot a kocsiba, nekem kell föltakarítani, nekem kell észrevennem, ha segítségre szorul valaki. Sok mindent nekem kell megtennem. És nem lehet, hogy majd Isten elvégzi. Majd Isten beszélget a fiammal. Majd az a testvér majd segít megtérni a barátomnak. Nem, nekem kell, nagyon sok mindent ránk bízott az Úr. Lehet, hogy nem olyan dolgokat bízott, amit mi tennénk, mi rohannánk fegyverrel neki az ellenségnek, hanem kezünkbe ad egy kürtöt, meg egy korsot. Hát ezzel mit csináljak? Teljesen más módon is vezethet bennünket az Úr, ha kapcsolatban vagyunk vele, mint ahogy mi gondolnánk, de van egy rész. Isten úgy hajtja végre az ő üdv tervét, úgy hajtja végre az életünkben is az ő akaratát, hogy bele kell adnunk magunkat. Nélkülünk nem fog teljesülni az, amit Isten velünk szeretne tenni a mi életünkbe. Ahogy használni szeretne mindegyikünket, és szeretne az ő munkájában mindegyikünket örömteli munkásai lenni, nem fogja ezt megtenni, ha nem adjuk bele magunkat. Az én részemet oda kell, hogy tegyem Istennek. Oda kell, hogy rakjam magamat, Uram, itt vagyok, teszem, amit te szeretnél. És ugye Gedeonnak ez volt a része. Oda kellett menni 300 emberrel körbán. Az ő része ez volt. A többit Istenre van bízva. És olvashatjuk is azt, hogy Isten munkálkodott. Így van írva a 22. versben, ez az isteni munka, mert mikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit. Ez nem Gedeon csinálta, Gedeon csak belefújt a kürtbe, földhöz verte a kósot, és Isten pedig azt adta, hogy egymást kezdték el a felriadt emberek, a tábor egymás ellen fordult az ifegyverük. De ezt ne gondoljátok, hogy ez automatikus volt. Ez nem egy automatikus dolog. Gondoljátok bele, a táborban ott áll egy fegyvertelen ellenség, kürtől egy kürt, meg a kezében egy kósó, vagy akkor már összetört, egyik kezébe kürt, másik kezébe láng, egy fátya, és mennyibe került volna, hogy valaki csak beledöf egy karddal? Hát semmibe. Milyen védelem alatt voltak ezek az emberek? Ott abban az ellenséges táborban. Mert Isten azt mondta, hogy állj ott, legyél ott, az ellenség közepette, kürtőj. A kürtőt mindig arra használták, amikor megindítottak egy támadást, és Isten győzelmét és ítéletét hirdették ezek a kürtök. És ez volt a feladatuk, hirdetni Isten győzelmét és ítéletét. Mind a kettő, győzelmet is, és ítéletet. Ítéletet a bűn felett, és győzelmet a bűn felett. Győzelmet az ördög felett. Ennyi volt, ezt kellett tenni, és világítaniuk kellett. És megvédte őket Isten, mert a helyükön álltak. Nem szaladtak el, nem rohantak el, és senki nem döfött beléjük egy dárdát, nem vágta le őket. Pedig a többiek felfegyverkezve voltak, fegyverek voltak a kezeikben, azt mondja, fegyverük volt, csak éppen nem a Isten ellen, Isten népe ellen, Gedeonék ellen használták, hanem saját maguk ellen volt ez a fegyver. Isten munkája volt ez. És Isten mindig megvédi az övéit, amikor az ő szolgálatában járnak el. Bármilyen nehéz helyen vannak. Sokszor úgy érezzük, hogy mit keresek én itt ezen a helyen. Hát milyen hely ez, ahol vagyok? Akár sötétségben, akár veszélyben. Ha engem Isten oda állított arra a helyre, arra a munkahelyre, arra a feladatra helyezett el, úgyben vagyok, még ha nem is érzem nagyon jól magam, még ha körülvesz a sötétség, de ha én az Úrtól van, hogy én ott kell, hogy legyek, akkor Isten megvéd engem. Hiába van rengeteg fegyver körülöttem, hiába köszönül mindenki a nyelvét, és egymást bántják az emberek, Isten engem képes megvédeni, képes megőrizni, hogy kürtöljek, hogy világítsak, és hirdessem Isten szabadítását és győzelmét. Ez az egyik feladata a hívő embernek az életével, hogy ő hű marad az Úrhoz, hogy ő hitben megáll, még ebben a romlott világban is. Akkor Isten megvédi az ő drága gyermekét, aki hűségesen megáll az ő helyén. És ezt tette ez a 300 ember. Hűségesen megállt az ő helyét, amire Isten elhívta. Az Isten része ez volt, a győzelem. A győzelem része az, hogy a ellenségről ő gondoskodott, és nyilván ez már hamarabb el volt döntve. Az Úr erről már tudott. Ő tudta, hogy így fog lezajlani ez a csata. És bízhatunk benne, mert Isten előtt minden ott van már. Tudja, hogy mi fog történni velünk, mi lesz velünk. Bízhatunk az ő szavában, és bízhatunk, hogy az fog történni, amit ő akar. Csak adjuk oda magunkat, legyünk készek, hogy vele járjunk, és hogy engedelmesek legyünk. Kicsit fura, ahogy még így gondolkoztam ezen, tehát ha megfordítjuk ezt a dolgot, ugye itt volt egy nyertes, a 300 fő Gedeonnal, és volt ez a több tízezres fő, akik fegyveresek voltak, felkészültek a harcra, ők voltak a vesztesek. Szeretném egy kicsit megfordítani, hogyha megnéznénk azt, hy miért is vesztett ez a ellenség. Nyilván tudjuk, az ördög gerjesztette fel, hogy Izrael népe ellen támadjanak, megint jól akartak járni, hogy lefelezik az Izrael népének a termését, és ingyen élőek bezsákmányolják azokat az áldásokat, ami járt volna Isten népének. De most, ha ettől függetlenítjük ezt a dolgot, mert azért jó megnézni ezt a csatában, hogy miért vesztettek ők, mert ez a mi vesztéseinknek is, amikor egy vesztes csatát élünk meg, a kulcsa lehet, hogy miért veszítünk mi csatát. Nézzük meg, mert ez egy általános szabály. Miért veszítettek? Tehát nyilván, mert tehát amit elmondtam, mert rossz oldalon voltak, de mi volt a szívükben? Félelem. Félelem. Amikor az államról beszéltek, akkor már bennük volt az a félelem, amit még Isten még rálakott egy lapáttal, hogy féltek Gedeontól, féltek, hogy ettől a seregtől, pedig sokkal, de sokkal kisebb volt ez a sereg. Félelem volt a szívükben. És tudjátok, testvérek, mi is, amikor félelemmel megyünk egy csatába bele, amikor félelemmel vállalunk fel dolgokat, és félelemmel végezzük a mi feladatainkat, amikor az életünk napjai gyakran félelem tölti be, az sajnos borítékolja sokszor a vereséget. Hogy vereséget fogunk szenvedni. Mert tele vagyunk félelemmel. Tele van félelemmel az életünk. Azt látni kell, hogy hogy is jött be a félelem ebbe a világba. Ki volt az első, aki félt? Ki tudná megmondani? Így igaz. Ádám és Éva. Na, köszönöm. Ádám és Éva félt, miután vétkeztek Isten ellen. Ők féltek legelőször. És gyakran a mi félelmeinknek a gyökere az, hogy nincs rendben az életünk. Valami tisztátalanság van a mi szívünkben. Nem minden félelemnek ez a gyökere, nem azt mondom. De sokszor ez a gyökere a mi félelmeinknek. Hogy nem menekülünk oda a mi atyánkhoz. Hanem úgy érezzük, hogy még van egy elválasztó valami, még valami elválaszt engem Istentől, és ebből erednek a mi félelmeink, a mi bűneinkből, a mi engedetlenségeinkből, miközben Isten ezeket eltörölte. A kereszten megbocsátja a mi bűneinket, mehetünk Istenhez. Nem kell várni ahhoz, hogy különleges dolgokat tegyünk, hogy rendbe hozzuk az életünket. Mehetünk bármikor Isten elé, és rendezhetjük a mi dolgainkat, tisztába rakhatjuk a mi életünket, nem kell Istentől ilyen szempontból félni. Azután másik dolog, ami még jellemző volt erre, és a vesztes csatára megelőzheti az alvás. Ugye erről már beszéltem is, hogy van, amikor alszanak a hívők. Amikor alszik egy hívő, amikor annyira el van foglalva a világgal, hogy nem figyel az ő küldetésére. Arra, hogy Isten engem mire akar használni, hogy elvégezzem a szolgálatomat, amit rám bízott, hanem teljesen a világ pörgésében van benne, hajlamos, hogy elaludjon. És ilyenkor, amikor jön egy küzdelem, amikor kéne, mert jön a sátán, és betámad a családba, nem veszi észre, hogy támadás alatt van, mert aki alszik, az nem látja, hogy mi van körülötte. És tudjátok, velem is sokszor előfordult, hogy otthon nagy vita volt a gyerekek között. És tudjátok, magamban úgy néha ezt gondoltam, uram, hát ez pokol, ez pokol. Pedig egy hívő családi otthonról beszélek, nem közöttünk volt a vita a feleségemmel alapvetően, hanem a gyerekek veszekedése, meg stb. Tehát minden így fokozta a hangulatot, minden, hát mondom, ez elviselhetetlen. És sokszor nem gondoltam abba bele, hogy látni kell, hogy mi van e mögött. Mi történt itt, mi okozta ezt, hogy most ilyen elviselhetetlen feszült a légkör, hogy valaki megszólal, biztos, hogy a másik visszavág, és állandó ilyen veszekedés jön ki. És van, amikor úgy hirtelen kitisztul a fejem, és megértem, hogy uram, hát itt rossz a légkör, hát akkor imádkozzunk. És nem egyszer fordult elő, hogy ilyenkor szóltam a feleségemnek, hogy gyere, imádkozzunk már. És nagyon érdekes volt, mert az imádság hatása lecsendesedett a család, megszűnt ez a nyomasztó légkör, és az a támadás, ami alatt voltunk, az elmúlt. Elmenekült a sátán egy imádság hatására. Sokszor a saját életembe tapasztaltam meg. Ugyanezt. Jön az ördög, és vádol rengeteg mindennel. És szinte összeroskadok magamban a vádak alatt, és akkor eszembe jut egy ige, vagy egy ének. Ó, uram, hát ez az igaz. Hát nem ez a sok vád, amivel az ördög jön, és kitisztul az embernek a feje, és kitisztul az embernek a szíve. Támadás alatt vagyunk. És ha alszunk, nem veszük észre, hogy ki az, aki megrontja a mi életünket. Nem a szomszéd, nem a kollega, nem az, aki legjobban ingerel a környezetembe, hanem az ördög van minden mögött. És én meg sajnos partner vagyok ebbe a csatába, mert én alszok. Mert nem törődök az Úrral, nem vagyok éber. És nem veszem észre, hogy megkeseríti, megmérgezi az én napjaimat. Mi nem arra hívott el minket az Úr, hogy lógó órral járjon a hívő ember. És állandóan panaszkodjon, hogy így szenvedek, úgy szenvedek. Örömteli életre hívott el bennünket az Úr. Jézussal járni jó, örömteli, ha szenvedések között is kell menni, ha nehézségek között venni, jó az Úr Jézussal járni, és nem kell lógóra dal lenni. A harmadik dolog, amit utoljára említek, nem volt jó a látásuk. Hát nyilván, amikor sötétből felveri őket egy kürt, ott azt nagy Gedeon elleni Midian sereget, meg a szemükbe világítanak, ott hirtelen fáklyák, mindenfelől fáklyák gyúltak, azt se tudták, hogy mi ez itt ez az egész, és nem értették az egész helyzetet, és nyilván nem látták át az egészet. Tehát hiányzott egy látás, hogy lássák, hogy hát itt csak pár ember van itt, aki körbevesz minket. Teljesen más képzeltek, teljesen másképp gondolták, a hangok is mind megijesztették őket. És ugyanúgy a látás egy nagyon fontos dolog, hogy a hívő ember tudja, hogy mikor mi történik körülötte, éber legyen, és hogy lássa át a helyzetet. Ehhez pedig Istenre van szükség, hogy az ember látást adjon. Magunktól nem tudunk jól látni. Isten az, aki meggyógyítja a mi szemünket. Hány vakemberről beszél az evangélium, amikor az Úr Jézus odament és meggyógyította az ő látását. Hány olyan fogyatékosról, aki meg nem hallott jól, és sokszor a hívők is ilyenek. Hol rossz a hallásuk, hol rossz a látásuk, különböző betegségek, lelki gyötrelmek miatt. De Isten képes meggyógyítani a mi lelki betegségeinket. Van, amikor hosszan gyógyít meg valakit az Úr. Van, amikor látjuk esetleg a másikról, hogy ez a testvér mindig ezt mondja. Milyen ilyen beszenved, és milyen jó, ha tudunk türelmesek lenni a másikkal, és tudunk imádkozni a másikért, hogyha látjuk, hogy beteg valaki. Lelkileg, nem csak testileg. Képes az Úr látást adni nekünk, hogy lássuk, hogy mi van körülöttünk, kivel állunk szemben, hogy ne téveszesse meg bennünket a sátán. Mert a sátán sokkal intelligensebb és ravaszabb, mint mi vagyunk, de Istennel együtt egy olyan ellenféllel tudunk harcolni, aki le van győzve. És ez az utolsó, amit el szeretnék mondani, hogy az ellenség, ami ellenségünk, egy legyőzött ellenfél. Tudja ő is, hogy vége van. Tudja ő is, hogy ez, amit itt tesz, ez már ezek az utolsók nekik. Utolsó. Mert van egy győztes, Jézus Krisztus, aki legyőzte a Golgotán, aki legyőzte őt, és ezt a győzelmet nekünk is odaadja. Amikor ő győzött a Golgotán, az azt is jelentette, hogy győzött a teste felett, győzött az ember saját lelki akarata felett is. Jézus halálba adta önmagát. Rendszer, ez nem csak a kereszten, hanem mindig, sosem a saját akaratát teljesítette, hanem mindenben az Atya akaratát tette. És ebben a győzelemben minket is részesíteni szeretne az Úr Jézus. Azzal, hogy a szívünkbe költözött a Szentlélek, mi is győzhetünk, ha hiszünk ő benne, testünk, lelkünk, kívánságaink, kísértéseink felett, és átadja számunkra is a győzelmet, ha élünk vele. Ha valóban szeretnénk győztes, engedelmes, boldog hívő életet élni. Hát éljünk ilyen életet, és legyen minél több győztes harcunk, tapasztaljuk meg azt, hogy van győzelem a halál fölött, a sátán fölött, a kísértések fölött. Ragaszkodjunk az Úr Jézushoz, hallgassuk meg az ő hangját, és engedelmeskedjünk neki. Amen.